Második fejezet. Már másnap találkoztak. És attól kezdve kevés nap telt el anélkül, hogy ne találkoztak volna. Az új barát valóban olyannak bizonyult, ami ennek a zongoránál mutatta magát a legelső alkalommal. A nyerset, hangosat és erőset semmiben sem szerette. Shakespeare-t nem tudta olvasni, és még Mozartnál is, akit imádott, talált részleteket, amelyeket szívesen kihagyott volna. Vitákban nem vett részt. Francia és Hiller heves szócsatái alatt konokul megőrizte némaságát, és ilyenkor nem lehetett rájönni véleményére. Különös keveréke volt a nőies és férfias vonásoknak. A dohányzástól úgy irtózott, mint finom pézsmával illatosított buduárjaikban a dámák, szerény lakásának minden asztalán és polcán állandóan friss virágot tartott. Takarékossága olykor a háziasszonyok garasoskodásáig fajult, akár fukarnak is lehetett nevezni. De büszkesége és őszintessége éppen úgy a férfié volt, mint nyugodt akarat ereje. Hamar előléptek olyan tulajdonságai is, amelyek muzsikájából nem tűntek ki. Zenéje fájdalmasan ábrándozó, könnyezésre hajlamos embert sejtetett, ő azonban mindig derültnek tetszett, szeretett jókedvű lenni, és olykor meglepő elmészségről tett tanúságot, sőt, nőiesen fullánkos megjegyzései is akadtak. Bámulatos színész tehetsége is csak hamar kisült. Pompásan tudott embereket utánozni hangban, testtartásban, modorban, de különösen zongorás barátait a zongoránál. Ha ezt elkezdte, ellenállhatatlanul megkacagtatta őket. Francival volt legközlékenyebb. Órákat ült együtt a két új barát, és mindig úgy keltek fel, hogy még temérdek mondani valójuk van egymás számára. Chopin szívesen beszélt gyermekkoráról. Gyengét szeretettel írta le szüleit, finom édesanyját és franciának született apját, aki valaha Leszinska Máriát, Napóleon kedvesét tanította zongorázni. Otthon maradt nővéréről, Louise-ről, meg éppen úgy beszélt, mint a szerelmes. Elmondta a kis lengyel falut, Zsélazova volát, csodagyermeki élményeit, nagy örömét az első hangversenyre kapott csipke gallér felett. Radziwill herceg jóságát, első nagy sikereit, az imádott Varsót, az oroszok borzasztó bevonulását. Franci is elmondta a maga emlékeit. És ha életük sorában azonos fordulatokat fedeztek fel, élénken keresték önmagukat egymás emlékeinek tükrében. Ha Franci Szentkrik gróf kisasszonyról beszélt, ő Radziwill Eliza hercegnőt mondta el, aki korán meghalt. Ő is zongorázott Csernyinél, őt is megdöbbentette Paganini, ő is hangversenyezett Bécsben, ő is mély benyomást kapott a muzsika mellett táncoló parasztoktól. Távoli hazájukról is beszéltek egymásnak. Az egyik, akinek apja még francia gyanánt született, forró bánattal emlegette a gyönyörű lengyel földet, a másik, aki nem tudott magyarul, a pesti cigány muzsika és a Dunapart felejthetetlen emlékeit mesélte. Érzelmi bizalmasságukban folyton közelebb jutottak egymáshoz, a zongora mellett pedig csodálatosképpen folyton szabatosabban érezték felfogásuk, hitük, jövőjük különbségét. Franci szenvedélyes erejű fortissimói megriasztották Chopint, a zongorázás titkaiban való rejtelmes búvárkodása idegenül érintette. Ő mindig magasabbra és magasabbra vágyott a kék szférák felé. Franci megszállott, sóvár, csökönyösséggel mindig mélyebbre és mélyebbre, az élet talajának sustorgó lábája felé. Ha a zongoránál tanakodtak és vitatkoztak, minduntalan felbukkant köztük a távol élő Berlioz, vad és vakmerő muzsikája. Chopin hallgatta a Franci nekivadult játékát, aztán így szólt. Érdekes, tehetséges, de olyan, mint a vihar, zagyva és rendetlen. Amikor Fétis, a belga zenetörténész előadás sorozatot hirdetett új elképzeléseiről, oda együtt jártak el. Mendelssohn akkor már hazautazott Németországba, de Hiller és Osborne velük tartottak. Ez a Fétis, aki a zenei világban nyughatatlanul mozgolódó és lázadozó izgága kritikusnak számított, új zenei jelszót talált ki, az úgynevezett omnitóniát. Patakszó hosszúságú magyarázatokban fejtegetett valami egyelőre kiforratlant és homályosat. Elvontan boncolgatta a hang és harmónia fogalmát, és azt hozta ki belőlük, hogy a jövő zenéjében a hangoknak és a harmóniáknak még sok eddig ismeretlen kombinációja fog életre kapni, és az összhangzattamban polgárjogot fognak kapni olyan harmonizálások, amelyeket eddig nem merészelt használni senki. Amikor kijöttek egy-egy előadásról, Chopin a fejét csóválta. Zavaros, zavaros, én nem tudom, hogy mit akar mondani. Ez zavaros, kiáltott a franci. Bennem ez olyan világos, mint a nap. Hallgasson ide, mit tanultam Lamennais atyától. Maga is jó katolikus, Frederik, mint én. Ezt meg kell értenie. Lássa, én már megfogalmaztam magamban a nagy és szent tételt. Figyeljen ide. Ha egy érzés a szépnek és magasztosnak határai között mozog, akkor ennek az érzésnek hű kifejezése a művészetben jogos, akármilyen kifejezési formája van is. Igaz vagy nem igaz? Ez igaz lehet, de amikor maga Berliózja azt a boszorkány táncot megérezte, akkor az ő érzése vajon a szép és magasztos határai között mozgott? Nem, nem, kedves franci. Az nem szép és nem magasztos. Éppen ezért kapott olyan nyers és vad kifejezési formát, amit én nem szeretek. Franci erősen gondolkozott. Háromszor is belekezdett, hogy válaszoljon, aztán reménytelenül abbahagyta. Hát ez borzasztó. Érzem, hogy igazam van, és nem tudom szavakba foglalni. Úgy vagyok vele, mint egy Hugo verssel, amelyet meg akarok komponálni zenekarra. Érzem, hogy mit akarok mondani, ott úszkál előttem az egész, és képtelen vagyok üstökön ragadni. Chopin hallgatott, nem vitáztak tovább, nem érthették egymást. De ez barátságuk gyöngétségén nem változtatott. Nagyon szerették egymást. A lengyel szerette a magyar lángját, lendületét, szenvedélyességét, a magyar szerette a lengyel veleszületett úri voltát, érzelmi finomságát, kedves malíciáját, szláv lírájú bizalmát. Az is nagyon érdekelte benne, hogy lengyel. Mazurkáinak Ringó és színes világába olyan furcsán illett bele, hogy hazaírott leveleit így írta alá Frederik Chopin. Az asztalán heverő könyvek közt egyiknek ez volt a címe, Grammatika Niemiecka v Varsavie, ebből próbált németül tanulni. Egy lengyel ismerőse Schulznak írta a nevét, de Schulznak kellett kimondani. Általában sok lengyel járt Frederik lakására, és puha dallamos beszédjük nagyon gyönyörködtette a fülét. Franci néha megkérte őket, hogy szavaljanak előtte lengyel verseket. Azok büszkén kezdték nagy költőjük Mickiewicz verseit. Ezeket, ha nem értette, szerette hallani. De mikor azok arra kérték, hogy mondjon előttük valami magyar verset, sajnálkozva magyarázta, hogy nem tud magyarul. Tudja-e, kérdezték tőle, hogy egyik királyunk magyar volt? Nem tudom, felelte csodálkozva. Kicsoda? Bátori, mi viszont a Jagellókat adtuk a magyar trónnak, ezt nem tudta? Nem olvastam, de tudok egyebet. Leült a zongorához, és a gyermekkorából zsongó cigány muzsika emlékeit játszotta nekik. Aztán Chopin váltotta fel, és mazurkákat játszott. Francia megtanulta azt a lengyel közmondást, hogy Wenger Polak Tvoj Bratanski, magyar-lengyel két jó barát. Ahogy zenei dolgokban két úton haladt a két brat, ugyanúgy vallási dolgokban is különböztek. Franci szerette volna barátját szorosan oda vonni Lamennais atya mellé, de az vonakodott. Katolicizmusa egészen más volt, mint a francié. Gyermekkorából hozott erős lengyel vallásosságot elfogadta, és boldognak érezte magát benne anélkül, hogy tűnődő okoskodással hozzányúlt volna, mint ahogy a levegő felől sem tűnődött, amikor lélegzett. Franci azonban hitét is úgy firtatta, tanulta, végig próbálgatta, mint a zongorát. Egyelőre teljesen és tökéletesen aláírta, amit Lamennais atyától hallott hosszú sétáig közben. Mikor az abbé lapjának, az Avenirnek arra a követelésére, hogy az egyház térjen vissza az evangélium eszményi szegénységéhez, a dúsgazdag főpapság erős hangú deklarációt tett közzé. Chopin ezt mondta, lássa Franci, mit zavartassam meg magamat azzal a maga abbéjával? A deklarációt elsőnek a toulouse-i érsek írta alá. Nekem az a mértékadó, amit egy érsek mond. Az a Lamennais hagyja meg nekem az én kedves hitemet, és ne piszkálja. De Franci izgatottan szaladt az Avenir szerkesztőségébe, csak nem fogják elgáncsolni atyám. Sőt, ellenkezőleg most kezdtek győzni. Ezek a telhetetlen papzsákok hozzásegítenek ahhoz, hogy a tanításaim a pápa őszentsége elé jussanak. Magam akarok elmenni Gergely pápához, és hogy meggyőzöm a szentséges atyát, aki jó és nemes, afelől nincs kétségem. Örvendezzen velem együtt, kedves fiam, szebb és jobb lesz a világ, amelynek maga muzsikál. És egy napon az abbé legfontosabb munkatársaival együtt csak ugyan elindult Rómába. A pápai udvartól megkapta az értesítést, hogy a Szent Atya fogadni fogja őket. Franci ott volt a postakocsi indulásánál. Megölelte az abbét és kezet csókolt neki. Most már nem csak a rég nélkülözött Berlioz, hanem Lamennais atya is olasz földön jártak. De alig ért rá hiányukat érezni. Ha az arisztokrata negyed előkelő házai azelőtt is szívesen látták, most egyszerre rohamosan divatba jött Chopinnal együtt. Mindenüvé együtt hívták őket, mint a dioszkúrokat. Belgiózó hercegnő ezüstcsillagos fekete szalonjában ott ültek ketten. Dürá hercegnő goblenjai között is ők, Ruzanné két leánya, Ruzan hercegnő, és de la Rochefoucauld őrgrófné minden fogadáskor meghívta őket. Gyakran ott voltak Aponyi gróféknál, az osztrák követségen, a lengyel Pleter gróféknál, a de la Grange palotában, a de Bourdoyan palotában. Némelyik házhoz közös erővel Hillert is beajánlották. Felváltva ültek a zongoránál, és tapsaikban nem volt különbség. Körülöttük a szalontársalgás illatos zenekara szólott, irodalmi pletykákat tárgyaltak a romantikusok és a merev öregek harcaiból, társaságbeli szerelmek mendemondáira esett célzás, és minden háznál erősen politizáltak. A külvárosokban felütötte fejét a kolera. Az utcán váratlanul véres barikádok epizódját sütötték el a köztársaságiak, és a társaságban bizalmas híreket adtak szájról szájra, hogy Berry hercegnője már francia földön van, a legitimisták erősen mozognak, és a hercegnő fia Chambord grófja hamarosan le fogja taszítani Orléáni Lajos Fülöpöt a Bourbonok trónjáról. A két kelet-európai zongoraművész, akit a Szajna partjára vetett a világ zenei életének árja, ott élt a gallonírozott lakályokkal ékes herceg és grófi koronáktól és pazar kandelláberektől csillogó világban. Ismerték a család és szerelmi összefüggéseket, részt vettek összezördülések, izgatottságot keltő pletykák és újonnan szövődő barátságok részleteiben, félfüllel államtitkokat hallottak, és úgy úsztak Európa legelőkelőbb társaságának felszínén, mint a pazar főúri park holdfényes kerti ünnepéjén a tóba ejtett két rózsa. Franci minden lépését asszonyi mosolyok kísérték. A lefolyt esztendő olyan szép fiatalemberré érlelte, hogy pompás megjelenésének híre vetekedett művészi hírnevével. A lapok már úgy írtak róla, mint Párizs egyik nevezetes férfi szépségéről. Litz híres elefántcsont arc éle. Ez állandó kifejezése lett a róla szóló újsághíreknek. A legdivatosabb rajzoló Deveria, aki különben Victor Hugo háza révén jópajtása volt, byroni szépségű arcmást rajzolt róla. Ő maga nem győzött benne eleget gyönyörködni. Nézze, anyám, mutatta otthon a rajzot, milyen hallatlan szép vagyok. Boldogan és lelkesen kiáltotta ezt, mintha egy idegen ember szépségért rajongana. Ez a szépség mindig foglalkoztatta titkos gondolatait, de most léptennyomon megjegyzések, bókok, célzások figyelmeztették rá. Figyelte, elemezte és összehasonlította szépségét más férfiakéval, és a gyermek ujjongásával állapította meg, hogy nem ismer önmagánál szebb férfit. Ari Scheffer, a híres piktor, megkérte, hogy üljön neki. Úgy mondott igent, mint ahogy a király ad engedelmet idegeneknek birodalma megtekintésére. És a festő műtermében úgy ült a dobogón, mintha hangverseny közönséggel lenne tele a műterem. Ne vágjon olyan átszellemült, színpadi arcot, szólt ráncolt homlokkal a festő, így nem tudok dolgozni. Igaza van, rezzent felő, elmosolyodva, de az ember nem lehet büntetlenül 10 évi csoda gyermek. Folyatyié a szobrász Spartacus szobrot csinálta Tüléliák számára, felkereste Francit és megkérte, engedné meg fejét lemintázni. És a profil d'ivoire oda került megörökítve a Tüléliák kincseik közé. Az arcél tulajdonosa most már egyik legismertebb alakja lett Párizsnak. Ha gyalogment az utcán, félhangon a nevét mondták mögötte. Ahová betért vásárolni, rögtön nevén nevezték. És a felismerés mosolya, amellyel híres emberek szoktak találkozni, most már természetessé és közömbössé vált előtte. Akkor csodálkozott, ha nem ismertek rá. Kalandja több akadt, mint amennyihez kedve volt. Lakásán sűrű jelentek meg levelet hozó lakályok. Anyja hiúságának ez nagyon hízelgett, azért zsörtölődni sem késlekedett. Ha délután megint elmégy, megint nem fogsz gyakorolni, fiam, csak azért mondom, mert kértél, hogy figyelmeztesselek. Tudom, de hát mit csináljak? Hát nem pirok velük, hát nem tehetek róla, én nem kezdek ki senkivel. Pedig ez nem volt igaz. Mindenkivel kikezdett. Semmiféle nőre másként, mint nőre nem tudott ránézni. Maga is eltűnődött rajta mostanában, hogy micsoda démon ül benne, amely tudta és akarata nélkül minden női lényt megtámad. Nem ő nézett a nők szeme közé, hanem ez a démon. A 8 éves kis kéregető lányra is úgy villant rá, mint nőre, mikor a pénzt odavetette neki. És a 80 éves hercegnőre is úgy nézett rá, hogy az Litzet azonnal elragadó embernek találta. Társaságban egyszerre 5 hölgy szemébe furta bele forró és ragyogó nézését. Mi célból teszi ezt? Kérdezte önmagától, hiszen kis színésznők, útjába kerülő polgárasszonykák, híres félvilági hölgyek úgy elhalmozták kegyekkel, hogy újabb sikerektől inkább menekülnie kellett volna. És az önmagához intézett kérdésre így felelt, nem célból teszi, hanem okból. Nőre másképpen pillantani sem tud. A madár sem tud nem csicseregni. Isten ilyennek teremtette. Van-e egér, amelyet közömbös tárgy gyanánt szemlélhet a macska, még ha jól lakott is? Társas életét a szemén erősen kék és olykor zöldbe játszó szemén keresztül élte a 21 éves fiatalember. Nézni úgy tudott már, mint zongorázni. Ha ránéztek, azt azonnal megérezte, és azonnal odavillant, és tekintete pontos biztossággal beletalált az őt kereső pillantásba. És riadt ellenkezéssel, gyáván ilyet tartózkodással, a tetten kapottság piruló haragjával talán találkozott, de közönnyel soha. Flettergrófné házánál volt a leggyakoribb vendég a három zongora művész. A jó Hiller is a maga becsületes darabos németségével ebbe a házba illett legjobban, ahol legkevesebb volt a feszesség, és legérezhetőbb a melegség. Chopin úgy járt ide, mintha hazajárt volna. A házigazda lengyel volt, és a háziasszony leány nevén Brzsasztovszka grófnő szintén. De szerelmi vonatkozása az idejáró társasághoz egyiknek sem volt. Hiller unta a nőket, Chopin pedig Pixisnek, a púpos zenetanárnak fogadott leányával állott légies, ábrándos, elég komoly szép tevésben. A szép kis Francilla minden esetre fülig piros lett, ha Chopint meglátta, és Pixis, aki halálosan szerelmes volt mostoha lányába, púpja nyomorúságában vak és vagy gyűlölettel kezelte a lengyelt. Ügyeiket mind a ketten Platter grófnénak mondották el. Hiller is vele tárgyalta meg mosónéja és fejfájása problémáit, Chopin is vele közölte a Francilla ügy ártatlan részleteit, és a nővérétől érkezett levél lengyel híreit. Kedves, okos és jó asszony volt ez, aki nem hivalkodásból hívta házához a híreseket, hanem csak ugyan szerette őket. Mit szól barátaimhoz? Kérdezte francia grófnét, mikor a szalon sarkában üldögélt vele, és azok ketten a zongora mellett kottákat kerestek. Két teljesen különböző ember. Ha szabad volnék, Chopint venném férjemnek, és Hillert a házam barátjának. És engem? A két pillantás úgy vágott egymásba, szinte az érintkezés sistergését lehetett volna várni, és a grófné felelt magát szeretőmnek. De már fel is állott mellőle, és a zongorához indult. Félútról visszanézett, szikrázó, izgató mosolyjal, persze úgy, ha szabad volnék. Egy hét múlva megcsókolták egymást, és Franci otthon éjjel, mikor nem tudott új győzelme gyönyörétől elaludni, hiú tetszergéssel mondogatta magában gróf Laprunerédné született Szilárd grófné, és gróf Pleterné született Brzsasztovszka grófnő. Rögtön össze is szitta magát sznobizmusáért, amelyet úgy lenézett valaha apjában. De azután, mint fehér látomás az emlék erdejében fölmerült előtte Lilin grófnő, még most is annyira fájdalmas, annyira lélekbe markoló, felejthetetlen képe. Keserű szerelemmel érezte, hogy hiába múlnak az évek, most is azt a fehér angyal arcot szereti. És keserű fájdalommal érezte, hogy a megaláztatás véressebb még mindig nem gyógyult be egészen. Szentkrik gróf hajdani arcára gondolt, összeszorította fogát a sötétben, és ebben a pillanatban dacos válvonással le tudta rázni magáról a kedves öreg Laprunerét gróf okozta lelkiismeret furdalást is. Adél grófné, akivel állandóan levelezett a távollét hosszú hónapjai alatt, áradozó boldogságú levélben közölte vele, hogy férjestül Párizsba jön. És így három esemény torlódása torult össze franci életében. Megérkeztek az Alpesekből Laprunerét grófék, megérkezett a pápától Lamennais, és megérkezett Olaszországból Berlioz. Mindhárman egytől egyik kábító zavart okoztak érzéseiben, hitében, nézeteiben. Mindenek előtt abba a helyzetbe került, hogy két asszonyhoz tartozott egyszerre, akik ugyanabban a társadalmi körben mozogtak. Hogy bármelyiknek is fájdalmat okozzon, attól rettegett. Azon kívül, mint aranyait a kabzsi ember, tartogatni akarta mind a kettőt, egyiket sem volt kedve feladni. Elkezdődött a hazudozások, magyarázatok, kifogások, bonyolódott és fáradtságos munkája. Lamennais nem csak, hogy dolga végezetlen tért haza, hanem még egy pápai enciklikát is vont magára, amely egyszerre agyon csapta az egész Avenirt. Amikor legelőször látta viszont az abbét, megütődött, hogy az mennyire összetört és megöregedett. Mi történt, atyám? Kérdezte elkomolyodott ijegységgel. Az történt, kedves fiam, hogy szépen be kell hajtanom a fejemet. Őszentsége fogadott ugyan bennünket, de a kihallgatás előtt szigorúan kitanítottak bennünket, hogy az Avenir dolgáról egyetlen szóval sem szabad említést tennünk. Nem is tettünk. Miről beszéltek? Az abbé kesernyésen felelt vállat vonva az időjárásról. Elutaztunk, anélkül, hogy bármilyen döntést kaptunk volna, de sejtettük, hogy baj van. Münchenen át utaztunk haza. Münchenben nagy társas vacsorát rendeztek tiszteletünkre, vacsora alatt kihívtak a teremből. Azt a hírt közölték velem, hogy most érkezett meg őszentsége enciklikája, amelyet közvetlenül elutazásunk után adott ki. Megkaptam a szöveget is. A Szentatya szigorúan megdorgál bennünket, hogy olyasmibe ütjük az orrunkat, ami a főpapság dolga. Na, hát képzelhető, hogy milyen hangulatban ültem vissza a vacsorához. És milyen hangulatban utaztunk haza. Itthon már várt Pakka bíboros kísérő levele az enciklika mellett, hogy hát a Szentatyát nem csak meglepte, hanem végtelenül elkeserítette, hogy mi vallásszabadságot és sajtószabadságot hirdetünk, mert ezek az egyház alapelveivel merőben ellenkeznek. A sajtószabadság is, a vallásszabadság is a Szentatya szerint tisztára őrület, és nem lehet katolikus eszme. Hallgatott. Az abbé mereven és komoran nézett maga elé, Franci alig mert megszólalni. Hát most mi lesz? Most az lesz, kedves fiam, hogy magát sokáig nem fogom látni, mert falura költözöm. De előbb az Avenir alázatos hódolatát fogom elküldeni őszentségének, hiszen magam kardoskodtam a pápa tekintélye mellett a leghevesebben. Aztán megszüntetem az Avenirt. Aztán feloszlatom az egész eddig megcsinált országos szervezetet. Ne szóljon semmit, kedves fiam, ne heveskedjék. Amit a pápa mond, a szent. Maga is jó katolikus. És ha eddig tanítványomnak tartotta magát, szépen nyugodjék bele mindenbe. Na, most menjen, majd talán írok magának. Franci dúltan fejbeütve hagyta ott az abbét, a nagy ütés nem csak fejét érte, hanem abban azt az imádkozással határos gyermeki rajongást, amelyet Krisztus földi helytartója iránt érzett, mióta csak eszét tudta. A pápa mondja, hogy a sajtószabadság gondolata őrület, és nem katolikus gondolat. Mi lesz most azzal a lelkesedéssel, amelyel Viktor Hugoék harcát kísérte a cenzúra ellen? Mi omoljék össze minden, amit új irodalomról, művészetről, tökéletes szépségről ennyi töprengés után felépített magában? Vagy az omoljék össze, hogy katolikus? Berlioz azonnal hírt adott magáról, ahogy megjött. A Rue Neuf Saint-Marc sarokházában vett magának szegényes kis szállást, Franci itt kereste fel. Berliozból, aki megint hagymát pirított magának, csak úgy ömlött a mondani való. Mendelssohnnal volt együtt Rómában, azon kívül egy Glinka nevű, különös orosz muzsikussal barátkozott össze, sokat törődött, vesződött, kínlódott. Szegény Hektor, szólt az ifjú barát, sokat gondoltam magára, amikor Pleyeléket láttam. Kiket? Ja, úgy, na ne! Kamilla már nem érdekel. Soha nem is szerettem, én mindig Harriettet szerettem, de most már kitépem a szívemből, ezt meg is komponáltam. Képzelje, egészen átírtam a fantasztikus szimfóniát, és új véget csaptam hozzá. Átírta? Na ne kérdezze ezt ilyen aggodalmasan. Az elveimből nem engedtem egy fikarcnyit sem, csak simítottam, ahol kellett. Azt a bizonyos idé fixet, amit maga úgy szeretett, egy kicsit még aláhúztam. Hanem a fontos az, hogy komponáltam a boszorkánytánc után még egy záradékot hozzá címen Lélió vagy visszatérés az életbe. A művészről, aki szerelmét a boszorkányok közt pillantotta meg, és régi formában nem lehetett tudni, mi lesz vele. Hát most lehet tudni. Visszatér az életbe. Ez a bestia ott dögölje meg a boszorkányok között. A művész fütyül rá, kigyógyult, és neki megy az életnek újra. Hát érdemes meghasonlani egy ilyen dögért? Majd én megmutatom neki, hitvány kis piszok. Berlioz verte az asztalt, de aztán felocsudott, megrázkódott. Na hát ez mind nem ide tartozik. Szóval a művész visszatér az életbe, és pont. Mi az, hogy Lélió? Nekem George Sand jó barátnőm, és ő most egy Lélia című regényen dolgozik. Írt nekem róla. Az ő fő alakjának a párjául választottam a Lélió nevet. Maga nem ismeri George-ot? Még nem találkoztunk. De majd találkoznak. Sajnálom, hogy a szimfónia változásait nem tudom megmutatni, de még nincs zongorám, a kézirat pedig a másolónál van. Hát remélem eljön. Helyes, na, várjon csak még, mi minden dolgoztam. Hát, hiába beszélek róla, nincs zongorám. A fő az, hogy a művész visszatér az életbe. Na, érti, a fene egye meg azt a dögöt, nem igaz? Berlioz, mintha eszelősként tért volna vissza Rómából, minden jel szerint szerelmesebb volt Harriet Smithsonba, az angol színésznőbe, mint valaha. Az is ott volt az újjádolgozott szimfória bemutatóján Harriet Smithson. Berlioz megkérte Bocagét, a színészt, hogy a szimfória magyarázó szövegét a hangverseny alatt olvassa fel. Bámulatos írásmű volt ez, program ürügye alatt hörgő és eszeveszett támadás a bestia ellen, aki a művészt ennyire felkavarta, valamint egy bizonyos kritikus ellen, aki a művészt valamivel megbántotta. Harriet Smithson és Fétis sápadtan hagyták ott az előadást. De Franci kipirultam, és lelkendező izgalomban hagyta el. A szimfónia most még sokkal jobban megkapta, mint pontosan két esztendeje, amikor először hallotta. Nem az átdolgozás változásai hatottak rá jobban. Magát az egész művet jobban tudta érezni. A zongora mellett töltött két esztendő a muzsika olyan bérceire vezette fel, amelyekről ma már messzebbre látott. Lamennais abbé oktatása és Fétis előadásai derengést keltettek benne ott, ahol eddig nem is látása, csak sejtelme működött. Elámult Berlioz nagyságától. A vezérkönyvet ott a helyszínen elkérte kölcsön. Amikor hazament, azonnal zongorához ült és lejátszott, aztán nekifeküdt, hogy zongora fantázia örve alatt a zenekar nyelvét áttegye zongorára. Ez volt az első igazi próbája annak az időnek, amelyet Paganini megismerése óta, mint valami rögeszmétől megszállott ember töltött a zongoránál. És munka közben a siker kitörő örömétől nem egyszer felszeretett volna ugrani. Nyugodtan megállapíthatta, hogy a zongorán olyan dolgokat tud elmondani, amin őket rajta kívül senki más a világon. A hatalmas munka alatt lemondta lecke óráit, és csak néhány órányi pihenőt tartott, Pleter grófnéval és Leprunarét grófnéval felváltva. Amikor befejezte a fantáziát, írt Berlioznak, hogy azonnal keresse fel. Az el is jött. Végighallgatta a fantáziát, és izgalmában könnyes lett a szeme. Mit szól Fétishez? Kérdezte végül. Hát mit szólnék hozzá? Miért? Hát nem olvasott újságokat? Fétis rettenetesen levágta a szimfóniámat. Fétis? Azt lehetetlen Hector, hiszen az előadás sorozatát, mint a egyenesen a maga magasztalására tartotta volna. Igen, hát hallgasson ide, magammal hoztam. mielőtt zenét szerez valaki, legyen zenész. Úgy látszik, Monsieur Berlioz ezt nem gondolta meg. Olyan alkotó ő, akinek gondolatai túl korán jönnek világra, és nem várják meg, míg megérnek. Levágott. Fétis levágott. Na várjunk csak. Nem támadta meg maga őt a kísérő szövegben. Az mindegy. Először is ő kezdte. De akárhogy áll a dolog, ő a mesterségbeli készségemet vonja kétségbe. Két napja nem alszom. Vigasztalta, de meggyőződés nélkül, s mikor elváltak, Berlioz sokkal nyugodtabb volt, mint ő. Megint kínzó zagyvaság támadt benne. Mi van itt? Jó zene ez, vagy nem? Szabad-e újat mondani, ha szép, vagy nem? Kiből ábránduljon ki, Fétiszből és az új zenéről szóló remek fejtegetéseiből, vagy Berliozból és remek új zenéjéből? Minden össze-vissza zajlott benne. A két asszony között való bujkálás most már tűrhetetlenül idegessé tette. Ekkor történt, hogy Dürer hercegnőnél az öreg La Prunaret gróf így szólt hozzá. Kedves Litz, a grófné megbízott, hogy magát megkérjem valamire. Szerintem az én kérésem gyengébb, mint az övé. Szerinte erősebb. Tehát mi hétfőn utazunk vissza falura, jöjjön velünk Marliózba, és töltse nálunk a karácsonyt és az új évet. Nem csak a grófné meghívása ez, hanem az enyém is. Tegye meg az én kedvemért. Nagyon köszönöm, hebegte Franci, zavartan elmegyek. Reiter grófnénak levelet írt, személyesen képtelen volt ezt közölni vele. A levélben hanyag természetességgel mondta el, hogy mostani zilált lelki állapotában nagy hálával fogadott el egy falusi meghívást. Reiter grófné csak ennyit válaszolt, tudok és értek mindent. Nem haragszom, érezze jól magát. Szilveszterkor gondoljon rám. Az aláírás hiányzott. Elintézte pénzügyeit, leckeóráit, függő dolgait, becsomagolt néhány könyvet és kottapapírt. Aztán a jelzett napon útnak indultak a grófékkal. A hosszadalmas lábzsákokba gyűrt, prémekbe vackolódott utazás után az ott Savoyba értek, ott Szánkó vitte őket a hegyek közé dugott kastélyba. Egy öreg nagynéni fogadta őket, aki állandóan a grófékán lakott. Körös körül hallatlan fehérség és hallatlan csend. Bent ódon bútorok ősök képei, barátságos kandalló és vadonatúj Erard zongora, amely három nappal előbb érkezett. Franci azonnal leült melléje. Mi ez? Kérdezte Adél. Schubert, Die Winterreise, Aponyi grófné figyelmeztetett rá. Este már 9-kor aludni mentek. Franci még egy jó órát olvasott. Goethét nézegette, akit végig akart olvasni. Egy éve sem múlt, hogy meghalt a nagy német, mostanában sokat beszéltek róla. A Fausttal birkózott, de sehogy sem tudott odafigyelni. 10 órakor nesztelenül megnyílt a vendégszoba ajtaja, Adél lépett be, bundát kapott fel háló ingére. Szent Istenem, mit csinálsz? Rémültek Franci. A gróf rég alszik, soha még nem ébredt fel, ha egyszer elaludt. Hogy tetszik nálunk? Szép, gyönyörű, és ez a hihetetlen csend, ez jót fog neked tenni. Arra ne is számíts, hogy február előtt visszaengedlek. Még akkor is nehezen. Szeretsz.